Köszöntöm Önöket, Domanics András vagyok. Világszenzáció lehet, hogy nem csak alvó, hanem mozgó, éber kísérleti állatok agyát is nagy sebességgel lehet vizsgálni egy új módszerrel, amelyet magyar kutatók dolgoztak ki.
Az lesz majd egy nagy áttörés, ezt a technikát be tudjuk vezetni az orvosi alkalmazások irányába is. Ezen dolgozunk most, hogy mielőbb eljussunk odáig, hogy humán orvosi vizsgálatokat tudjunk végezni, diagnosztikai vagy terápiás céllal.
Továbbra is rejtély, hogy valamikor, nagyon régen, több milliárd éve, mitől volt magasabb a Mars hőmérséklete.
A mostani megfigyelés az arra utal, hogy egykor valóban nem volt sokkal vastagabb és gazdagabb szén-dioxid légkör a Marsnak, mint most, miközben tavak és folyók voltak a felszínén.
A Tudományos Akadémia díjjal ismeri el azokat a tanárokat, akik az oktatás mellett nem kis energiaráfordítással kutatói munkát is végeznek.
Idén éppen 20. éve, hogy a Magyar Tudományos Akadémia ezt a díjat átadja olyan pedagógusoknak, akik az oktatás-tanítás mellett kutató munkát is végeznek. Ez a pedagógus-kutatói pályadíj.
Az eddig ismertnél milliószor nagyobb sebességgel lehet vizsgálni az agyat magyar kutatók új módszerével. Az is különlegesség, hogy nem csak az elaltatott kísérleti állatok agytevékenységét lehet így megfigyelni, hanem az éber, mozgó és éppen gondolkodó állatokét is. A csapat azt reméli, hogy a módszert hamarosan az orvostudomány is felhasználhatja majd. Rózsa Balázs agykutatóval beszéltem.
Az újfajta képalkotó berendezésekkel az agyat is a korábbiaknál alaposabban lehet tanulmányozni. Hogyha egy gondolkodó agyat szeretnénk vizsgálni, akkor mik az alapvető nehézségek, amiket le kell küzdenünk, amikkel szembe kell néznünk?
Ugye a legnagyobb nehézség ebben az, hogyha az agy gondolkodik, akkor azt jelenti, hogy az állatnak ébren kell lennie, viszont ha ébren van és mozgásai vannak, akkor viszont az agy is megmozdul, mert az agy ilyen rugalmas szalagokon keresztül van felfűzve. Azt tapasztalták, hogy ha nem éber és nem gondolkodó állatnak az agyát mérik, akkor nagyon-nagyon más tud lenni az agyműködés, konkrétan jelek nagyon lelassulnak, illetve nagyobb szinkronizációk jönnek létre, míg éber állatban ritkásabb szétszórt mintázatok jelenek meg, tehát mondhatjuk azt, hogy elég nagy a különbség a éber és az adatott állatnak az agyműködések között, és ha fiziológiai azt tanulmányozunk, hogyan működik egy agy, akkor alapvetően éber állaton kell ezeket a méréseket végezni. És a legnagyobb kívás az azt jelentette, hogy ezek a finom elmozdulások azon a skálán vannak, hogy teljesen el tudják mosni az információt, hiszen az agy elemi alkotó részének a mérete az legalább egy nagyságrendel kisebb, mint azok a mozgások, amelyek éber állatban meg tudnak jelenni.
Önök egy új megoldást alkalmaznak, ami kiküszöböli ezt a problémát. Ez egy gyakorlatban mit jelent? Mit csinálnak?
Ultrahangot eresztünk be átlátszó kristályokba. A technika az úgy működik, hogy veszünk átlátszó kristályokat, amelynek az oldalára felszerelünk egy ilyen piezoelektromos meghajtót. Ezek olyan kristályok, amit régebben használtak az ilyen gázgyűjtő készülékekben, tehát elektromos áram hatására rezgésbe jön a kristály, és egy haladó hullámot kelt a átlátszó kristályban, amely eltéríti a fényt. És tulajdonképpen a haladó hullám egy optikai rácsot hoz létre, amely egyrészt oldalirányban tudjuk a fényt eltéríteni, vagy egy különböző zétengely menti pászázást tudunk létrehozni, tehát tudjuk fókuszálni a fényt, magyarán a térben XYZ koordináták mentén tudunk mozdulni a fényen. És a megoldásuk újszerűsége matematikai értelemben az volt, hogy egy elég bonyolult, akár olyan körülbelül a 20-30 oldalas leírás formájában közölt matematikai képletrendszert kell kitalálni arra, hogy milyen matematikai eljárással tudjuk úgy vezérelni ezeket a haladó ultrahang hullámokat, hogy közben a fény egy adott pályán menjen. Tehát ami a trükkünk volt, az, hogy megfejtettük azt a matematikát, hogy a szkennés során létrejövő térbeli mozgást meg tudjuk feleltetni a kristályoknak a vezérlő jelével. Tehát egy-egy értelmű megfeleltetés létre tudunk hozni a vezérlőjelek és a térbeli mozgás között, és korábban ilyen tudományos munka nem született, annak ellenére, hogy vagy 40-50 éve ismerik ezt a akusztikus deszlektor technológiát, tehát magyarán legalább egy 50 éves múltja van annak, hogy átlátszó kristályokba eresztett hanggal eltérítik a lézerfényt.
Mennyivel gyorsabb ez a megoldás, mint a korábbiak?
Hát önmagában az alaptechnika, amit kidolgoztunk, az körülbelül 1 milliószor gyorsabb sebességeket tesz lehetővé. Persze ez függ nagyon a méréstől, hiszen a sebességnövekedés az okozza, hogy mi az a térfogati hányados, amellyel ez a mérés jellemezhető, tehát magyarán egy adott agytérfogatban mekkora az a résztérfogat, amit meg akarunk mérni, összevetve a teljes agytérfogatával. És ez a térfogati hányados adja meg azt, hogy mennyire lesz gyorsabb a mérésnek a sebessége, és már elég kiterjedt tartományokkal dolgozunk, tehát ugye most már köbmilliméteres tartományokat tudunk mérni, illetve nem sokára ennél nagyobb tartományt is tudunk vizsgálni, lassan két nagyságnál nagyobb tartományt, ezért ez az arány ez elég nagy tud lenni, tehát összevetve a sok sejtnek, akár több ezer sejtnek a méretével a teljes befoglaló térfogat, az sok-sok nagyságrenden nagyobb. Most egy nagyságrendileg egy ilyen durva becsülésre szoktuk mondani ezt az 1 milliószoros sebességnövekedést, valójában már ennél akár sokkal nagyobb értéket is ki tudunk hozni, de mint említettem, ez méréstől függ. Ez a mostani munkánk, ami megjelent ebben a Neuron című rangos nemzetközi lapban, köszönve egyrészt annak, hogy Katona Gergő kollégámmal ezt a csapatot beindítottuk, ezeket a tudományos munkákat elvégeztük, illetve ez a konkrét munka Szalai Gergely és Judát Linda nevéhez köthető. Ők voltak azok, akik kezdetektől fogva ezen a projekten dolgoztak, és velük sikerült megcsinálni ezeket a úttörő méréseket. Kiemelném még, hogy az optikai osztálynak kifejezetten fontos szerepe volt. Márk Pál és Veres Máté volt, aki a kezdetektől kezdve részt vett ezekben az optikai fejlesztésekben, velük dolgoztuk ezeket az új szkennelési technikákat, és most az elmúlt hónapokban Fehér András csatlakozott hozzánk, aki szintén jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy ezeket az akusztikus reflektorokat sokkal trükkösebben, hasznosan fel tudjuk használni arra, hogy minél érdekesebb és komplexebb téridőbeli mintázatokat tudjunk bevilágítani az agyba.
Idegsejt, illetve nyúlvány aktivitást látnak így, de gyakorlatban mire használható ez a mérés?
Gyakorlati szempontból az lesz majd egy nagy áttörés, ezt a technikát be tudjuk vezetni az orvosi alkalmazások irányába is. Ezen dolgozunk most, hogy mielőbb eljussunk odáig, hogy humán orvosi vizsgálatokat tudjunk végezni, diagnosztikai vagy terápiás céllal. Ugye tudomásunk szerint világon még nincs olyan műtő vagy laboratórium, ahol ezeket a vizsgálatokat már el tudnák végezni emberen. Ugyanakkor az igény az nagy, hiszen ilyen nagysebészeti műtétek során jelenleg nem vizsgálják a funkcióját az agynak. Tehát ilyen sejtszinti felbontással nem történik vizsgálat. Ugyan vannak másképp alkotó eljárások, de ezeknek vagy az időbeli, vagy a térbeli felbontása sokkal rosszabb, tehát nem teszi lehetővé feloldani ezt az igen összetett struktúrát. Az a legnagyobb kihívás ebben a mérés technológiában, hogy az agyunk nagyon kompaktan csomagol, tehát a nagyon különböző, sőt mondhatjuk, hogy sokszor teljesen ellentétes érzés modalitások vannak egymás mellé csomagolva néhány száz nanométeres távolságban, és ezek ráadásul elég gyorsan, kilohertzes időskálán történnek ezek a folyamatok, tehát az az igény, hogy gyakorlatilag néhány száz nanométeres skálán és kilohertzel fel tudjuk bontani ezeket a struktúrákat, és erre jelenleg ismertünk szerint csak ez a kétfotonos mikroszkópia alkalmas.
Említette az orvosi felhasználást, de segíthet ez a módszer abban is, hogy még jobban megismerjük az agyat, tehát hogy az agynak mely területei miért felelősek?
Igen, mindenképpen. Hát a kutatócsapatomnak, amely egyrészt a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvosi Kutatóintézetében és a Pázmány Péter Egyetemen helyezkedik el, kettő célja van. Egyrészt szeretnénk ezeket a humán orvosi diagnosztikai és terápiás eljárásokat kidolgozni, másrészt pedig nem titkolt szándékunk, hogy az agy milyen működését megértsük. Számos olyan felfedezésünk van, illetve számos olyan kutatás folyik most is a laboratóriumban, amely remélem, hogy elmondhatom, hogy nem sokára nagyon magas szintű lapokban fog megjelenni, mert alapjaiban tudjuk átírni például a látásnak a mechanizmusát. Látással kapcsolatos kísérleteinket azt alapvetően ugye arra építjük, hogy ezt a technikát, ezt a háromdimenziós mikroszkópos technikát, amit kifejlesztettünk, kombináljuk ezekkel a modern genetikai jelölési módszerekkel, tehát az történik, hogy különböző proteineket expresszáltatunk sejtekben, és ezek a proteinek megjelenőjének adott sejtcsoportokat funkcionálisan. Tehát azt jelenti, hogy adott sejtcsoportokból tudunk mi funkcionális jeleket kapni, például meg tudunk jelölni interneuronokat vagy piramis sejteket, és a 3D-s mikroszkóppal után ki tudjuk mérni ezeknek a populációknak az aktivitását. És a vizsgálatainkat arra használjuk most fel, hogy megértve ezeket a populációs mintázatokat, össze tudjuk korrázatni a különböző látványelemekkel, amelyeket az állat lát. Alapvetően alapkérdésekre keresünk a választ, például, hogy az agynak ez a része képes-e átalakulni és tanulni. A klasszikus dogma az volt erről, hogy tanulás ezekben az elsőleges érzékelő kirgi régiókban nem nagyon van meg. Mi ezzel a most a legújabb méréseken sikerült bebizonyítani, hogy tulajdonképpen ez a tanulás ez létre tud jönni ezekben az elsőleges érzékelő területeken, az agynak az elsőleges érzékelő régiókban, és gyakorlatilag át tudja programozni a hálózatnak a működését. És ezt a átprogramozódást tanulmányozzuk most egyrészt neuronházatos szinten, tehát hogy milyen diáksejt hogyan vannak összeköttetve, és ezeknek az összeköttetés rendszer hogyan változik meg, illetve a tanulás alapját szolgáló idegsejteket tudjuk egyesével vizsgálni, tehát hogy a idegsejt nyúlvány rendszerében hogyan történik ez az átprogramozódás. És amikor egy hálózat átalakul, úgy tűnik, hogy nem az a lényeg, hogy maguk az idegsejtek sejtessei hogyan válaszolnak, hanem tulajdonképpen a nyúlványrendszerben rejlik maga a tanulás, a nyúlványrendszerekben megjelenő aktív folyamatok és aktív működések, amelyek gyakorlatilag átprogramozzák az egész hálózatnak a működését, és a technikáknak ez a különösen nagy előnye, hogy nem csak ezekre a idegsejt szómákra ad betekintés, mint a korábban alkalmazott elektrofiziológiai módszerek, hanem szimultán tudjuk látni az idegsejt nyúlványaikban zajló folyamatokat is.
Stigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
Most hírek következnek. Hamarosan visszajövünk.